Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Jeremiás próféta könyvének a 15. fejezetében, a 10. versben, valamint a 15-től a 21. versig terjedő szakaszában. Jeremiás könyve 15. részének 10. versét, valamint a 15-től a 21. versig terjedő szakaszát olvasom. A Jeremiás próféta így szólt: Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Te ismersz, Uram, gondolj rám és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen. Ne tartsd vissza tovább a haragod, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, haraggal töltöttél el engem. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalókapatak, amelynek nincsen állandóan vize. Erre így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megszabadítalak és megmentelek, így szól az Úr. Kiragadlak a gonoszok kezéből, és kiváltalak az erőszakosak markából. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igen nehéz szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Urunk, valóban szükségünk van a te áldásodra, már csak azért is, hogy megérthessük, hogy mi a te szándékod, hogy miért is vannak ezek a szavak a Szentírásban. Egy embertársunknak a legőszintébb fájdalmat feltáró szavai, és talán némelyikünk magára is ismert, hiszen mi is éreztük már ilyen rettenetes állapotban magunkat. Köszönjük, hogy neked mindig van válaszod az ilyen helyzetekre. Aki csak téged keres, az veled beszélhet, de még aki nem keres, még azt is szólongatod. Milyen kár, hogy sajnos sokan mégsem vesznek téged észre. És aztán beleragadnak ezekbe a borzalmas fájdalmakba, és nem látnak kiutat. Könyörögve kérünk, Istenünk, áldj meg mindannyiunkat, hogy lehessünk úgy, mint Jeremiás próféta, a te eszközeid. Hadd tudjuk a te jóságodat úgy hirdetni a világban, hogy senki ne legyen, aki nem talál benned kapaszkodót. Kérünk, add tehát úgy most a te drága igédet, hogy megérthessük, mi a te válaszod a mi fájdalmainkra. Kérünk, szólíts meg, mint édesatya a gyermekét, hiszen erre van szükségünk. Ámen. Énekelt imádságunk a 226. ének befejező 4. verse. Dicsértessél, Atyaisten, magasságban. A 226. ének 4. versét énekeljük, és az alatt pedig a gyermekek gyermekisten tiszteletre mennek.
Egy hatalmas
Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi az iméntiek mellett, a jövő szerdára ajánlott új szövetségi ige szakaszban van megírva, tehát ezt még nem olvastuk, viszont hozzánk szóló ige. Jakab levele 5. részének a 10. és a 11. verse. Tehát Jakab levele 5. részének 10. és 11. verséből szól hozzánk az ige. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nagyon érdekes, hogy a Biblia milyen sok tanítást ad a bánat, a szenvedés elviseléséről. Gyakori téma ez. De hát az Isten előtti öröm vajon nem olyan fontos? Dehogy nem, feltétlenül. Isten boldog, ha mi boldogok vagyunk. És ez egy nagyon jó dolog az ő számára is. Egy nagyon jó könyv, Porter az Élet játéka című könyve írja, hogy a Bibliában körülbelül 800 alkalommal található meg, hogy a hívek örüljenek, örvendezzenek. Szóval erre felszólít Isten igéje bennünket, és tanít is. De hát a bajokban mégis sokkal inkább rászorulunk Isten tanítására és segítségére. Senki nem kér tanácsot arra nézve, hogyan örüljön. De hogy egy problémás helyzetben melyik a helyes döntés, azt már szeretnénk megbeszélni az Úrral, esetleg az ismerőseinkkel. A focisták például nem gyakorolják be edzésen a gól örömöt. Ha rúgnak egy gólt, az örömük az belülről jön, azt nem betanult mozdulatokkal mutatják meg, hanem úgy, ahogyan tudják, ahogyan kijön belőlük. De az, hogy hogyan kell gólt rúgni, hát azt meg kell tanulni. Azt be kell gyakorolni. És az életünknek tulajdonképpen minden területére igaz ez. Az, hogy hogyan örüljünk, hogy hogyan adjunk hálát Istennek, hamar megtanuljuk, ha már megismertük az Urat. Viszont az, hogy hogyan jussunk el odáig, hogy tudjunk neki őszintén hálát adni, hogy tudjunk valóban elégedettek lenni egy életen át, hát ezt tanulnunk kell. Ezért van az, hogy az énekeink és a bibliai tanítások jó része is arról tanít, hogy hogyan kell a bajban, a szomorúságban viselkedni. Hogy hogyan kell a csalódottságaink ellenére is megőrizni a reményt Jézusban. Nem elveszteni a hitet, nem felhagyni a tisztességgel, a becsülettel. Szóval az életünk menetével nincs arányban az, ami az igében található, mert remélhetőleg többször örülünk, mint ahányszor szomorkodunk. Viszont a szomorkodás a nehezebb ügy. Erre akkor kell felkészülni, mikor még előtte vagyunk. Hogy nehogy elveszítsük a hitünket, ha a baj beköszönt. Tapasztalatainkból tudjuk, már egy nagyobb gyermek is tudja, hogy a szomorú fordulatoknak a bekövetkezése a mi életünkben mindig csak idő kérdése. Rendszerint éri az embert valami olyan rossz hír, vagy valami olyan rossz dolog, amivel meg kell küzdenie. Jakab erről tanít bennünket. Először is azt mondja, vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. A bibliai próféták nagyon sokat szenvedtek amiatt, mert jobban hittek Istenben, mint a környezetük, mert Isten rajtuk keresztül akarta megszólítani az ő népét. Sokat kellett várakozniuk is, hiszen Isten nem megrendelésre szólította meg őket. Kérdéseikre gyakran felelt, de olyanokat is olvasunk, mikor hónapokat, éveket kell várni egy következő kijelentésre. Meg aztán olyan proféciákat is mondatott velük az Úr, amelyek az ő életükben be sem teljesedtek, hanem csak később. Az egyik proféta, akinek a szenvedéséről tőle magától sokat tudunk, az Jeremiás. Az ő proféciás könyve több helyen is leírja, hogy mit gondolt magában az Úr szolgája, akinek sok szenvedés és üldöztetés kijutott pusztán azért, mert a háborús helyzetben nem a győzelemre lelkesítette Isten népét, hanem Istennek az ítéletét hirdette, azt, amit az Úr parancsolt neki. Ebben az elsőként felolvasott szakaszban Jeremiás panaszkodott az Úrnak. Azért szomorú, mert úgy érzi, arra született, hogy folyton vitatkozzon. Ráadásul nem is a saját dolgairól. Úgy érzi, hogy az Úrnak való szolgálat csak szenvedést hoz neki. Hiszen vele vitatkoznak azok, akiknek igazából nem is vele, hanem az Istennel van bajuk. Mondjuk, mintha a boltossal vitatkoznánk mi azért, mert már nem tudunk nála fizetni a régi 1000-essel vagy 2000-essel. De ezt nem ő döntött el, ő is csak elszenvedi. A proféciákat sem Jeremiás találta ki. Mégis őt zárták börtönbe, őt üldözték, a király őt fenyegette meg, az ő általa diktált tekercseket égették el. Szóval tényleg nem volt boldog élete ennek az embernek, ha ebből a szemszögből nézzük. Szomorúságával azonban, és ez már példa előttünk, nem máshoz, mint Istenhez fordult. Ki máshoz is fordulhatott volna. Te ismersz, Uram, gondolj velem és fogd pártomat. Tudd meg, érted, szenvedek gyalázatot. Imádságában azt is megvallja, hogy különben szereti ő a prófétaságot és magát, a kijelentő Istent, csak ez az üldöztetés ne volna. Ha eljutott hozzád igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem. Jeremiásnak a neve azt jelenti, hogy az Úr felmagasztal, az Úr megalapoz. Jeremiásnak az egész élete az Úrral folyt. Szerette Istent, és örült, ha az Úr megszólította. De aztán ismét a szomorúság hangján szól. Miért tart fájdalmam szüntelen? Az Úr meghallgatva fáradt szolgáját azonnal készen van a válasszal. Ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgálatomba állj. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Jól van, Jeremiás, meghallgattalak, de azért kapj észbe. Nem engedem, hogy legyőzzenek. Próbálkoznak, de velem van bajuk. Te ne add meg magad, és ne beszélj ostobaságokat arról, hogy magadra maradtál, hogy szenvedésre születtél, mert ez nem igaz. Próbálj arra gondolni, hogy mi az életed célja. Rajtad keresztül szólongatom az én népemet. Ha erre gondolsz, nem csak a fájdalmaidra, akkor könnyebb lesz viselni ezt az üldöztetést. Jeremiás próféta szenvedése példa előttünk. Ő imádságban keresi az Urat, és teljes őszinteséggel elmondja neki, amit érez, amit gondol. Nem hazudik, és nem is magában sír napesti. Az Úrral beszél, hiszen tudja, ha valaki segíthet, akkor az csak az élő Isten. Példájából ez az első, amit érdemes megtanulni. Ne búslakodj magadban, beszélj az Úrral mindenről, ami történik veled, amit érzel. A második tanulság pedig az, hogy amikor pedig ő válaszol arra, amit te felvetsz, akkor hallgassál rá. Ő téged is arra figyelmeztet, hogy a panaszkodás nem válik előnyödre. Ezért az a jó, ha megpróbálod abba hagyni. Jeremiás sem hagyta magára az Úr, téged sem fog elhagyni. A legcsodásabb prófétai példa természetesen nem más, mint az Úr Jézus. Prófétai tiszte is van Jézusnak, hiszen tanított a jövendőről az Atya igéi szerint. És ő is hasonlóan viselt szenvedést, mint Jeremiás, csak ő nem engedte meg magának, hogy elkeseredjen, és csak panaszkodjon. Ehelyett mindig azért imádkozott, hogy az Atya ne hagyja magára a nagy szenvedésben. És őt sem hagyta el. Sőt, feltámasztotta a halálból, és olyan nevet adott neki, amelyre minden térd meghajlik. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Jakab így folytatja. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Nézd Jézust! Sokat beszélünk, sokat gondolkodunk az ő szenvedéséről. De mindig oda tesszük mellé, hogy az Atya feltámasztotta őt. Nem a szenvedés volt a végállomás, Isten fia életében, hanem a sok szenvedés után az atyával való tökéletes győzelem. És végül is ugyanez igaz Jeremiás próféta életére is. Az ő élete ugyan nehezen telt el. Élete végét fogságban töltötte Egyiptomban. De prófétai szolgálata azzal ért véget, hogy elmondhatta, mindazok a népek, amelyek részt vettek Izrael kifosztásában, önzően és kegyetlenül tiporták Isten népét, meg fognak szégyenülni. Sőt, Isten nem mondott le a népéről még akkor sem, ha most távol vannak tőle. Lesz új kezdet. Jeremiás látta Jeruzsálem pusztulását, de nem ezzel ért véget az élete, hanem azzal ért véget, hogy meghirdethette, van újrakezdés, nincs vége mindennek. Érdekes mondat különben ez. Boldognak mondjuk azokat, akik türelmesek tudnak lenni a szenvedésekben. Mit jelent ez vajon? Gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy mi nem ilyen boldogságra vágynánk. Nem lehetne szenvedések nélkül boldognak lenni. Sajnos a szenvedés az életünk velejárója. Egyikünk sem tudja elkerülni, aki szeret valakit vagy valamit ezen a világon. Mert sajnos előbb-utóbb elveszítjük egymást. És az elválás mindig fáj. És ugyanez igaz az egészségre is. Előbb-utóbb oda van, és akkor jön a szenvedés ideje. Nincs más választás, mint meg kell tanulnunk a szenvedéseink ellenére, és azok között is megtalálni azt, akinek, aminek örülhetünk. És aki képes erre, hogy a szenvedések között is legyen benne öröm, hogy legyen kapaszkodója, az az ember lehet boldog. Hiszen a szenvedés minden ember életében megjelenik valahogyan. De az nem mindegy, hogy mit kezdünk vele. Engedjük, mint eleinte Jeremiás, hogy egészen maguk alá gyűrjenek a fájdalmaink bennünket? Vagy már az első pillanattól kezdve tudatosan mondjuk magunknak, mint az Úr Jézus, hogy nem lehet olyan nagy baj, amiben az Úr ne tudna megsegíteni bennünket valahogyan. Ha ezt az utóbbit megtesszük, akkor a szenvedések között is marad életkedvünk, akkor az életünk, bibliai szóval szólva, világítani fog. Akkor boldogok lehetünk a szenvedések ellenére is. Mert nem csak arra gondolunk, mert nem csak azzal van tele a szívünk, a lelkünk, hogy mi az, ami fáj, mi az, ami rossz. Ha kezd a reménytelenség elharapózni rajtunk, akkor is van még visszaút. Erre példa Jeremiás, aki imádkozott, és az Isten felkarolta. Ezért kell imádkozni mindig a bajban. Mert akkor az ember lelke megkönnyebbül, mert akkor le tudjuk tenni az Isten elé a gondjainkat. Jakab maga is hoz egy konkrét példát. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jób története az egyik legismertebb a Bibliában. Jób Isten igaz embereként volt ismert messze földön, azonban hirtelen az egész élete összeomlott. A Szentírás azt a magyarázatot adja erre, hogy a sátán kezdett el körülötte gonoszkodni, hogy kiderüljön valóban az Úréje Jób. Meghaltak a gyermekei, oda lettek az állatai. Csak a felesége maradt, aki nem volt hívő, ahogy a viselkedéséből kiderül. Aztán Jobot mindezek tetejében még betegség is megtámadta. Úgyhogy a felesége ezt mondta Jobnak, látod, mi lett a nagy hitedből? Tagadd meg az Istent, és hallj meg! Milyen sokszor jutnak el a szenvedők ma is erre a gondolatra? Milyen sok vigasztaló tud mindössze ennyit mondani a szenvedőnek, hallj meg! A halál a megoldás minden bajra. Ez a sátán egyik legveszélyesebb hazugsága. Az egyik legnagyobb hazugsága. A halál semmire nem megoldás. Ugyanis a halállal nem ér véget az ember élete, az csak egy változás. Azután a híveknek jobb lesz, mint itt volt, Az istenteleneknek meg sokkal rosszabb. Éppen ezért a halál nem megoldás. A halál ellenség. A megoldás az élet Jézus Krisztussal. Az Istenhez való megtérés. Ez a vigasztalódásnak, a felépülésnek az egyetlen útja minden szenvedő előtt. Ez az egyetlen, ami a fájdalomnak nem csak az elódázását, hanem a valódi megoldását jelenti. Mert az Úr Jézusban szerető szívű és mindenható vigasztalóra találhatsz. Olyan valakire, akit minden érdekel, ami veled kapcsolatos. Jobb mélyen hitt Istenben. És ha voltak is megválaszolatlan kérdései, nem hallgatott a feleségére, nem tagadta meg az Urat, és nem halt meg. És Isten ezért továbbra is igaznak fogadta előtt. És úgy olvassuk, hogy végül visszaadta neki mindenét, sőt felelt is a Jobb kérdéseire. Úgyhogy Jobb megtanulta a leckét. A gyakorlatban is megtanulta azt, amit a szívével már előtte is tudott. Hogy bármi következik ránk, ne adjuk fel a hitet. Ne adjuk fel az Istenbe vetett remény, mert annak meg lesz a biztos gyümölcse. A szenvedés kérdésére Jakab ezt a választ mondja. Igen irgalmas és könyörületes az Úr. Pedig de sok szenvedés elfér egy ember életében. Itt is korábbi szolgálati helyeimen is találkoztam már-már a Jóbéhoz hasonló sorsokkal. De hidd el, ezekről az Úr nem tehet. Ha benne keressük a hibát, ha őt okoljuk a fájdalomért, és ezért megtagadjuk, akkor az egyetlen esélyt taszítjuk el magunktól. Isten sok mindent megenged. De nem azért, hogy gyötörjön, hogy zsaroljon, hogy játszon velünk. Sajnos a mi életünknek ez a természete, hogy megbetegszünk, hogy elmaradnak mellőlünk azok, akiket szeretünk. Ezek a nagyon fájdalmas dolgok sajnos természetes velejárói a bűnbeesett emberi életnek. Nem lehet az életünk változatlan örökké, a változások pedig időnként rettenetesen fájdalmasak. Viszont a megoldás ezekre Istennél van. Ha valaki a szenvedései miatt Isten megtagadja, az hasonló, mintha egy sánta ember a mankóját okolná a sántasága miatt, és mérgében eldobná a mankót magától. Akkor aztán bot nélkül tényleg nem tudna járni. Pedig mindenki tudja, hogy nem a bot tehet a sántaságról. Pontosan ugyanígy nem Isten oka a szenvedéseidnek. Azt kell megtagadni, aki miatt a bajok érnek bennünket, ez pedig nem más, mint a sátán. Meg magunkat kell megtagadni. Azért, hogy ne tartsuk még az Istennél is okosabbnak magunkat. Hogy ne magunkban bízzunk, hanem az Istenben. Bajok akkor is érnek, de egy hívő ember a gyászt és a betegséget is másképpen fogadja, mint egy hitetlen. Mert a hívőnek van kapaszkodója, van reménysége. Mégpedig az, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Ezért mondhatja ezt a szenvedések ellenére is Jakab. Mert Isten akkor is visszafogad bennünket, ha esetleg a bajainkban egy darabig őt okoltuk. Ha úgy jártunk, mint Jeremiás. Akkor is kész segíteni. Ha előbb mi már mindent jól összekavartunk a kapkodásunkkal. Akkor is szóba áll velünk, ha mi egy jó darabig nem kerestük az ő társaságát. Isten ugyanis nem a vesztünket akarja. Ő azt szeretné, ha megnyugodna a szívünk, ha az életünk nem aggódással és idegeskedéssel telne, ha a szenvedések miatti keserűség nem foglalná le minden percünket. Jakab végül a tanítást így foglalja össze. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Azaz legyünk életünk minden pillanatában kapcsolatban az Úrral. Szólítsuk meg őt. Meg fog hallgatni. Jegyezzük meg ezeket a szavakat, hogy ha bajba jut az életünk, legyen kibe kapaszkodni. Amen.